Azért végeztem el több mint 40 évesen, mert azt gondoltam, hogy minden szállal az írott szóhoz kötődöm, és hogy jó lenne, hogyha lenne egy szakmám. Az ember, akkor így középkorú lesz, akkor így bepánikol, hogy mi lesz vele életének végéig, és akkor ez a gondolat megragadott engem, hogy mi lesz, hogyha egészen gyökeresen kell megváltoztatnom az életemet és a megélhetésemet is, hogy akkor mihez fogok kapni, és akkor döntöttem úgy, hogy szerzek egy szakmát is.
De szeretted? Tehát érdekelt a főzés, mint olyan?
Azért választottam ezt nyilván, de aztán miután dolgoztam valamennyit, akkor azt gondoltam, hogy ezt akkor fogom gyakorolni, hogyha tényleg nem lesz semmi más lehetőségem az életben, mert mégis ami igazán szenvedélyesen érdekel, az mégiscsak a kultúra, a történelem, az irodalom, az írás, a kutatás és a többi.
És hát azt hiszem, a kutatás az valóban, amit nagyon nagy szenvedéllyel csinálhatsz, hiszen könyveidben, most nem a regényekre gondolok, de hát abban is végül is. Azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne ezeket behatárolni, hiszen sokszor tudományos munkákként is lehet őket forgatni. Tehát nem a fikciót és a történést kell bennük keresni minden esetben.
Igazából engem az irodalom vezetett a történelemhez, mert akkor kezdtem el kutatni, amikor a regényeimhez kerestem anyagot, és nem találtam könyveket sem arról a témáról, amiről szerettem volna tudni. Például, hát nyilván a hétköznapok történetéről nem mindig könnyű kézkönyvekben tájékozódni, és például ez a Kommunista Monte Cristo című regény, ami 1919 és 1957 között játszódik. Nyilván a mindennapi sorsok, azokhoz kapcsolódó jellemző eseményeket is meg kellett tudnom, de ami kifejezetten a nők felé irányította a figyelmemet, az a Nyughatatlanok című regényem volt, ami a 48-49 után külföldre emigrált szabadságharcosokról szólt, és azoknak az asszonyairól, hogy hogyan éltek ezek a dolgok, hogy a terhesség, a szülés és egyéb dolgok hogyan zajlottak, ők hogyan élték meg, hogyan éltek a testükben a nők a 19. század közepén, és ehhez valóban nem találtam semmi olyan kézikönyvet, amit használhattam volna, és akkor nekem kellett neki látni, hogy megkeressem ezekhez a forrásokat, és így kezdődött, és aztán az lett a vége, hogy azóta már valóban 4 olyan kötetet publikáltam, ami nőtörténettel kapcsolatos.
Tényleg egy lavina indult el, mert azt el tudom viszont képzelni, hogy a kutatások folyamán egyre több minden került ki ezekből a dokumentumokból, és lehet, hogy egyre inkább indultál el különböző utakon, annak függvényében nyilván, hogy mire bukkantál rá, tehát különböző történetek kerekednek ki így.
Igen, ez is meg, hát kifejezetten volt egy téma, ami nagyon érdekelt, ez az ilyen nőgyógyászat és a női testtel kapcsolatos témák, máig a kedvenc témám, és aztán annak kapcsán találtam rá dr. Hugonnai Vilma anyagára, aki az első magyar orvosnő volt a 19. század végén, tehát akkor kezdett praktizálni. És aztán bevettem magam az Orvostörténeti Múzeum levéltárába, és akkor ott sikerült megismerkednem az ő hagyatékával és a rendelési naplóival, amelyek nagyon érdekesek voltak abból a szempontból. Ez a fő témám, hogy a női test, az ahhoz való viszonyulás, meg a nők, meg a saját testükben való életük, hogy az hogyan változik évtizedről évtizedre, korszakról korszakra.
Azt hiszem ezáltal meg is tudtad ismerni gyakorlatilag hát a nőnek a fejlődés történetét, tehát a 19. század közepétől egészen napjainkig. Mi volt az, ami a leginkább, nem is tudom, revelációként hatott? Tehát, hogy küzdelmes volt-e ez az út, vagy elkerülhetetlen volt-e esetleg? Tehát be kellett azért következnie ennek az emancipációnak?
Igazából az volt a számomra nagyon érdekes, hogy mennyire összefügg ennek azok a változások, amik a nők testével kapcsolatosak, azzal, hogy mennyire szabadon mozoghatnak a világban, mennyire mobilizálódnak, hogy úgy mondjam. Akár az öltözködéstől is függ az, hogy amikor fűzőt viseltek, valóban alig tudtak még mozogni, és tényleg csak reprezentálásra voltak képesek, és minél inkább felszabadul a női test mindenféle kényszer alól, annál jobban bejutnak mindenféle helyekre, lehetőségük lesz tanulni, dolgozni. Egyáltalán az a nő, aki be van fűzve, az nyilván nem tud a saját lábán se járni, és dolgozni meg pláne nem. Tehát ahhoz, hogy egy nő mozogjon a világban, ahhoz egy csomóféle szabadság kell a testén és a lelkén kívül is.
Hogyan próbálod ezeket a könyveket összeállítani? Mennyire legyen valóban egy dokumentumtár is, és mennyire legyen egy izgalmas olvasmány? Tehát ezt az egyensúlyt hogyan próbálod?
Én nagyon igyekszem azért olvasmányosan írni, tehát hogy nyilván mivel én regényíró vagyok, azaz kezdő, kiinduló szakma itt, és utána kezdtem el ezzel az ismeretterjesztéssel foglalkozni, ezért nyilván úgy írom meg a könyveket, hogy olvasmányként is megállják a helyüket. Tehát igyekszem eleve olyan embereket kiválasztani, olyan megszólalókat kiválasztani, olyan forrásokat kiválasztani, akik érdekesen adják elő a mondani valójukat, vagy olyan történetek esnek meg velük, amin jól szemléltetik, és számomra is megkönnyítik azt, hogy leírjam azt a jelenséget, amit szeretnék bemutatni.
Kinek is szánod olyan? Tehát van egy célközönség? Azért, mert az egyszerű olvasó ezt nyilván nem biztos, hogy értékeli. A tudomány pedig már, az már megint egy egészen más dolog.
Többféle olvasó is van, tehát vannak olyan olvasók, akik például tudományos háttérrel olvassák ezt. Nagyon sok diák olvassa, nagyon sok egyetemista is, tudom, hogy néha felszokták például adni egyetemen ilyen életmódtörténeti olvasmányként. És végül is nekem pontosan ez a célom, hogy így átfogóan mutatja be a korszakot, és megmutatja a korszellemet is végül is. És hát nyilván, hogyha valaki dokumentumgyűjteményt keres, az máshol keresgéljen, de ez olyasmi, ami, hogyha elolvas, akkor lesz egy képe erről a korszakról. És szerintem a hétköznapi olvasók is olvassák. Amikor járok könyvtárba, akkor mindig azt mondják a könyvtárosok, hogy ezek mindig ki vannak kölcsönözve, és mindig viszik őket.
Kérdeztem ezt azért is, mert a blogod is hihetetlenül érdekesen van felépítve, és ott megérkeztek a hozzászólások, tehát volt egy olvasótáborod, és azok még talán generálták is, ugye, a problémákat tulajdonképpen, vagy felszínre hoztak dolgokat, amikről lehet, hogy beszélni kell, és kellett.
Maga az, hogy ilyen könyveket elkezdjek írni, az azzal függött össze, hogy láttam, hogy mennyire lelkes olvasótábor alakul ki. Az, hogy miért nem írom már, annak az az oka többek közt, hogy egyrészt már erre nincs annyira időm, másrészt meg azt hiszem, hogy elég problematikus ez az interneten a szellemi tulajdon fogalma, és nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy akár újságírók is felhasználják ezt cikk anyagként, meg sem változtatva benne a szavakat, és akkor azt gondoltam, hogy ezt nem szeretném termelni számukra, de azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amivel jobban hozzá lehet férni az embereknek a figyelméhez manapság, mint könyvírással, tehát ezt én is belátom, csak egyelőre most még erre nem tudok időt találni.
Olyan folyamat ez a kutakodás, amivel le lehet állni? Vagy amikor az embert elkapja egy ilyen kerék, akkor tulajdonképpen mindvégig benne marad?
Szerintem soha nem fogok leállni, szóval ez biztos, mert most is egy csomó új téma van a fejemben, amiről szeretnék kutatni. Meg vannak örök témák, amihez mindig találok újabb és újabb anyagot. Sokféle területen mozgok, és nagy bolha piaci vadász vagyok, és nagyon sok dokumentumot találok ott, és ott néha olyan dolgokat talál az ember valóban, ami semmilyen közgyűjteményben vagy könyvtárban nincs meg. Főleg azért, mert sokszor nagyon személyesek, kifejezetten egy-egy ember életéhez kapcsolódnak, és ezeket nem lehet máshogyan megtalálni, mint ott. Szóval ez az örök vadászat és kutakodás, ez mindig benne lesz.
Megtanultál valahogy a sorok meg az információk mögé is látni, vagy a rejtett utakat is felfedezted? Mert hiszen nem mindig nyilvános valószínűleg az az információ, amit te keresel. Azt lehet, hogy másképpen kellene, hogy megkapjad. Van már egy ilyen érzékenységed is erre?
Sokszor nyilván kell forrás kritikát alkalmaznom, mert valóban annyit megtanul az ember, hogy ezek az úgynevezett ego dokumentumok, amit úgy hívunk, ezek a naplók, levelek és egyebek, ami egy emberhez kötődnek, az ő érzelmeit és vele történt dolgokat fejezik ki. Azok nagyon sokszor csúsztatnak, hogy finoman fejezzem ki magam, meg hát meg is kell tanulni a korszaknak a sajátos nyelvezetét, ahogy bizonyos dolgokat leírnak, mert nem mindig jövünk rá, hogy például miről szól az a szöveg, hogyha nincs meg hozzá a tudásunk, hogy hogyan kódoljuk azokat, mert néha intim dolgokról igyekeznek ilyen nagyon rejtett módon megnyilvánulni.
Hát nem is nagyon lehetett, gondolom, abban az időben.
Nem is voltak szavaik, tehát egyszerűen szavaik se voltak bizonyos, mondjuk akár ilyen a szexualitáshoz kötődő, vagy a terhességhez, vagy a menstruációhoz kötődő fogalmakhoz, ilyen nagyon specifikus kifejezéseket használtak, és az embernek ez így rá kell jönni, sokszor utólag esik le a 20 fillér, hogy miről is beszélnek éppen.
Sokkal távolabb, 18. század felé, vagy még korábbi időszakok felé nem vezet az utad, vagy nem vezettek ezek a kutakodások?
Most már azt hiszem, hogy a 20. század felé haladok. Észrevettem magamon, hogy most már egyre több olyan dolgot gyűjtök, ami a szocializmus alatti élethez kapcsolódik, vagy mondjuk a második világháború utáni. Mert én írtam egy kötetet például a 1914 és 39 közötti nőtörténet, de például a második világháborút azt nagyon félelmetesnek találom így feldolgozni, tehát egy annyira erős politikai vonatkozásai vannak, és annyira komplikált, hogy attól egy kicsit tartok, de az utána következő események, amelyek persze nem kevésbé komplikáltak, azok nagyon kíváncsivá tesznek, tehát, hogy mondjuk 45 és 56 között hogyan éltek a nők, milyen stratégiáik voltak, arra, hogy ezek között a radikálisan megváltozott körülmények között hogyan legyenek azok, akik voltak egykor, vagy annak az árnyékai. Ez egy nagyon érdekes korszak, és persze maga az úgynevezett érett szocializmus, az amilyen stabilizálódott szocializmus, ami ahhoz képest már egy ilyen szilárd alapokon működő társadalom, hogy ott hogyan éltek a nők, mit dolgoztak, mit tanultak, hogyan szültek, mennyi gyereket vállaltak, stb. Szóval ezek mind nagyon-nagyon érdekelnek. A korábbi az azért problematikus, mert ott például nagyon sok az idegen nyelvű forrás, tehát a 19. század eleje, például Pest az tiszta német volt akkor még, meg hát egy csomó olyan város létezett Magyarországon, ahol németül folyt a közigazgatás, meg egyebek, szóval ahhoz nagyon jól kell tudni bizonyos hivatali nyelvet, meg idegen nyelvet, tehát ez egy igazi levéltáros munka már, ahhoz nem érzem magam elég képzettnek.
Bolhapiacon mit kutakodsz? Tárgyak is érdekelnek esetleg, vagy inkább a dokumentumok, vagy a fotók?
Papírok például, mindenféle apró kis papír. Az ember nem is tudja, hogy milyen érdekes történetet mesélnek. Hát nyilván vannak maguk a fotók is, de ez nem minden korszaktól, az csak a 19. század második felétől szerezhetőek be. Ezen kívül mindenféle apró szemétnek látszó dolog végül is. Például van, amikor csak egy ilyen aprócska cetli, egy anyakönyvi kivonat, és olyan érdekes történetet mesél el, vagy ezek a munkakönyvek, cselédkönyvek, amik elmesélik végül is egy nő történetét, mint az, amikor megtaláltam egy dohánygyári munkásnő munkakönyvét, ami tényleg egy ilyen jelentéktelen kis papírka volt, de elmesélte az ő történetét, hogy ő megérkezett egy ruszin faluból Pestre, valószínűleg az 1860-as években, és aztán elhelyezkedett egy dohánygyárba, lehet, hogy előtte cselédként dolgozott, nem lehet tudni, és akkor egészen 1908-ig, majdnem 40 évig dolgozott egy dohánygyárban, és aztán akkor például ő olyan szerencsés volt, hogy neki már vontak le nyugdíjjárulékot, mivel a dohánygyár az egy ilyen elit gyár volt az összes többihez képest, hogy neki már volt nyugdíja. Hogy ez is egy érdekes dolog, ami bekövetkezett azokban az évtizedekben, hogy ennek a Tarnowski Ilonának már nyugdíja volt, és egy kis házikóban éldegélhetett a 1920-as években bekövetkezett haláláig, egy végig dolgozott élet után. Nagyon izgalmas sorsok bontakoznak ki, néhány száraz adat segítségével, és hát nyilván kellett mozgósítani az ilyen hivatalos dokumentumokat, amit a neve révén fel tudtam kutatni.
Ugye, amikor tudományosabban írsz, akkor próbálod az olvasmányosságot, ellenben, amikor fikciót próbálsz az ömében írni, vissza kell fogjad magad, hogy ne legyél túl tudományos?
Igen, azt hiszem, hogy néha most már gondot okoz, mert jobban rá vagyok állva. Tehát amikor elsősorban irodalmat írtam, akkor úgy éreztem, hogy néha megengedek magamnak egy ilyen kevésbé tárgyilagos megjegyzést is az ismeretterjesztőben. És most pedig azt érzem, hogy néha kicsit szárazabban fogalmazok íróként, mert annyira hozzászoktam ahhoz, hogy tárgyilagos legyek. Úgyhogy valóban nehéz a kettő között mozogni, mert az embernek van, amikor valamelyik tendencia erősebb.
Vajon melyik korban élnél, hogyha választhatnál a te általad kutatott évtizedek között? Melyik az, ami talán leginkább kedvező volt a nők számára?
Minden kornak megvan a maga nehézsége, én ebben hiszek, tehát hogy én nem vagyok ez az időutazó típus. Látom azokat a problémákat, amikor kutatok. Például nekem örömet okoz az a gondolat, hogy mit tudom én, hiába gondolja az ember, hogy mit tudom én, a háborúk előtt boldog békeidő volt, de ha arra gondolok, hogy a kisfiamat császármetszéssel szültem, akkor nem tudtam volna így megszülni őt, és valamelyikünk meghalt volna, és hogy azért mégiscsak jobb, hogy most élek a 21. században, amikor az orvosok tudnak nekem egy ilyen helyzetben segíteni.